Jóka Janna a nemzetművésze, a magyar kultúra lovagja, kétszeres Kossuth díjas író-költő, az elmúlt évtizedek egyik legnépszerűbb, legtöbbet olvasott írója volt. Könyveiben 33 jelent meg belőlük, visszatérő téma volt a közönösség elleni küzdelem, a szeretet képviselete, a spiritualitás és a keresztény értékek. Élete végéig büszke volt arra, hogy a rendszerváltás után ő lehetett a Magyar Írószövetség első szabadon választott elnöke. Jóka Janna 2010. augusztusában tisztelte meg Aréna című műsorunkat, és beszélgetett Exterde Tiborral.
Most olvastam egy tavalyi felmérést, ez a Felvételi Oktatási Központ és az Íróakadémia közös felmérése azt mutatták ki, hogy a diákok tényleges olvasmány élményei között benne van az első háromban. Na most ehhez képest mégis sokszor beszél arról, hogy romlanak az általános erkölcsi mutatók, pedig amiről ön ír, azok pont ezek a kérdések. Elcsépelt újságírói kérdés, de nincs itt valami ellentmondás?
Hát én úgy gondolom, hogy egy rendkívül hízelgő dolog az, hogy egy felmérés kimutatja, hogy az ember benne van a három legolvasottabb a között a fiataljaink körében, de amikor én magáról az erkölcsi állapotról beszélek, akkor nem is annyira az emberi közegnek az állapotáról beszélek, hanem arról, hogy mi az a rossz normatív rendszer, amit az emberek elé tárnak. Tehát én sokszor úgy érzem, hogy azok, akik ma értelmes olvasásból értelmes világlátást akarnak szerezni, azoknak elég nagy küzdelmet kell folytatniuk. Mert az a média, az a eléggé gyalázatos és olcsó világ, ami körülvesz minket, az arra ösztönzi az embereket, hogy azt higgyék el, amit ott látnak. Tehát amikor én erről beszélek, akkor azt mondom, hogy óriási erőfeszítéseket kell tenni, és ezt minden író kollégám ismeri, aki őszinte, azért, hogy amit az ember megír, az el is tudja juttatni. Ugye nagyon könnyű szidni az embereket, hogy nem olvasnak. Abban a világban, ahol most élünk, ahol egyre nehezebb a megélhetés, nem szabad ezt letagadni, és ahol annyiféle hatás éri az ember, ott nagyon meg kell dolgozni azért, hogy el tudjuk érni a másik embernek a lelkét. Tehát én az erkölcsi állapotunkat nem vonatkoztatom sohasem az egészre, tehát nem az egész nemzetre, hanem azt mondom, hogy sokan vannak közülünk, akiknek más már a mércéjük, és nagyon sokan vannak sajnos, akik nem segítik el az eszmérkedést, hanem inkább tovább tompítják az emberek tudatát, és a fiatalok tudatát is.
De nem lát semmi biztatóját abban a korban, amikor könyvhöz is könnyebb hozzájutni. Nem azért, mert olcsóbb lett, hanem mert mindenhol ott van, vannak könyvtáraink, van internet, tehát a minőség előbb-utóbb csak utat tör magának, nem?
Hát ebben reménykedünk. Én egyébként nem vagyok a mennyiségnek a híve, tehát amikor valaki panaszkodik, hogy keveset olvasnak a gyerekei, az unokái, vagy egyáltalán bárki, akkor én mindig azt kérdezem, hogy mit olvas, mi az a kevés? Tehát nem sokat kell olvasni, hanem ebben az óriási információ áradatból azt kell megtalálni, ami tényleg valamilyen módon hozzászól annak az embernek a jelleméhez, az alkatához, tovább tudja formálni, ebben az iszonyatosan nehéz és szenvedésteli világban valami olyan támpontot tud adni, amitől érdemes reggel felkelni.
Tud arra támpontot adni, hogy mi mutatja meg, hogy mi az a kevés, amit érdemes elolvasni?
Hát nézze, az ember mindenki a saját ízléséből indul ki. Nagyon gyakran mondják, hogy honnan veszük magunknak a bátorságot, hogy kijelentjük, hogy ez jó, vagy ez rossz, hiszen mert az egyik embernek jó, az a másik embernek rossz lehet. Én hát bevallottan olyan alapokon állok, és úgy próbálom az életemet felépíteni, hogy én hiszek abban, hogy a világnak, magának az embernek van egy magasabb küldetése, és az a küldetés szótól nem félek, mert ez nem holmi habókos vezérszerepet jelent, hanem hogy mindenkinek van egy olyan egyéni sorsa, egy olyan dolog, amit ő rávisztak ebbe a világba. És én ezt tartom fontosnak, hogy ezt minden ember felismerje, hogy nem csak egy kis csavar a gépezetben, nem csak egy kis senki, nem csak az úgynevezett kis ember, hanem bizonyos értelemben úgy van életre ítélve, hogy ebből az életből valami olyat kell hátrahagyni, ami a többieknek is hasznos lehet. Magyarán mondva, én egy egy jó értelemben vett keresztény szemléletű ember vagyok, és azért mondtam, hogy jó értelemben vett, mert ebben nem dogmáknak az összességét értem, hanem azt értem, hogy bizonyos fokig áldozatéletet él az ember, különösen az alkotó ember, és ennek a szépségét és ennek az értelmét próbálja megmutatni. Tehát én értéknek azt tartom, ami ebből a világból olyan dolgot tud felmutatni, ami a bármikor érkező elmúlás pillanatával együtt nem enyészik el. Tehát igen, én ilyen nagyra törő ember vagyok, én hiszek abban, hogy van olyan, ami túléli az embert, van olyan, ami túléli az írót, nem minden esetben a könyve, lehet, hogy egy mondata, lehet, hogy egy megérintő sugallat, ami egy másik emberben megfogant. Tehát a szó ilyen értelmében én nagyon furcsa író vagyok, mert nem hallom azt, hogy elég szövegeket írni, nem hiszem, hogy elég ezt a gyönyörűséges magyar nyelvet szépen használva bámulatos bűvészmondatokat alkotni, hanem én hiszem, hogy mögötte ott kell lenni egy tartalomnak, egy olyan gondolatnak, ami a másik embernek segít élni.
De hogyan kell megtalálni azt a művet ön szerint, amely tartalmazza azt a mondatot, ami a másik embernek segít élni abban a korban, amikor irdatlan a választék?
Hát nézze, én ebben megint csak a saját közvetlen példámból tudok kiindulni, hogy én hogy találtam meg. Ugye hála Istennek nem voltam mindig író, tehát az életemnek volt egy olyan szakasza, amikor igen küzdelmes és változatos munkaköreim voltak. Ugyanez az információ áradat rám is hatott. Ha talán nem is ilyen mértékben, mint az internet és a technika elterjedésével, de már akkor is óriási volt a választék. Ugye én úgy olvastam, és szoktam is mondani a drága gyerekeiknek, hogy amikor egy könyvtárba beiratkoztam, akkor naponta 4-5 könyvet vittem haza. Ez gyerekesnek hangzik, de ha volt egy kis időm, fogtam a könyvet, letettem, és kinyitottam. Na most, ha a könyv engem megfogott, ha valamit éreztem benne, az végigolvastam, bevallom, ha nem fogott meg, akkor letettem. Tehát én ma is így mondom, hogy egy válogató olvasás. Én nagyon sok olyan olvasómmal találkoztam, aki később megszerette, amit csináltam, és amit ajánlottam, hogy először azt mondta, hogy bizonyos averziója volt a könyveimmel kapcsolatban, mert tudta, hogy amit feldolgozok, és amiről szólok, az nem egy habkönnyű világ. De amikor az ember próbál valami kis, bármilyen furcsa használati utasítást adni a műhöz, akkor ehhez kedvet is tud csinálni. Tehát én nagyon sok olvasót nyertem úgy, és hát tényleg bátran és boldogan mondhatom, hogy valóban olvasott író vagyok a saját hazámban is, a magyar nyelvterületen, de én nagyon-nagyon sok embert nyertem úgy, hogy először beszélgetéseken, személyes találkozásokon, hogy úgy mondjam, közvetlen írói és emberi vallomásokon keresztül csináltam utat a könyveimre. Előbb az embert szerették meg, és utána azt gondolták, hogy hát ha tud nekünk valamit mondani ez az asszony.
De nem mindenki barátságos író, nem mindenki szeret beszélni az olvasó
közösségével. Hát bizony nem, de hogy mondjam, úgy van, ez éppen mondom, hogy nagyon sok kitűnő kollégánk van, aki rendkívül fontos jó könyveket ír, és mégsem volna szabad emberek közé engedni. Mert most finomabban szeretném fogalmazni, tehát egy kiváló ember, de egész egyszer nem tud megnyilatkozni. Na most ilyen esetben ez rendkívül, ez egy külön képesség. Tehát ez nem közvetlenül az írói tehetséghez kapcsolódik, mert sajnos olyat is ismerek, és a sokkal rosszabb, hogy vacak híg elgondolásai vannak, és ha meghívják, ömlik belőle a szó, anekdotákat mesél, mindenki hahotázik is. Egy showman, hát arról sincs szó. Szóval ez egy külön része az életnek, amit vagy megkap az ember, vagy nem kap meg. Ezt tanulni nem lehet. Én gyerekkoromtól kezdve olyan ember voltam, aki szerettem megosztani a belső világomat, a kételjeimet, sőt, tovább megyek a hibáimat is a többi emberrel. Tehát sohasem abból az álláspontból beszélek, hogy én sokkal külön vagyok, hogy én valamiféle olyan különleges teremtmény vagyok, aki mindenre meg tudja mondani az igazságot, hanem a saját létemen keresztül keresem meg azokat a csatlakozási pontokat, ami a másik emberhez eljut.
Ha megnézi a saját eddigi életművét, hogy látja? fiatal íróként készen volt, mint mondjuk Vörös Sándor, akire azt mondták, hogy amikor először megfogta a tollat, abból ugyanaz a minőség jött ki, mint öregkorában, vagy volt valamiféle fejlődés, amit nem tudom, hogy kell egy írónál értelmezni?
Igen, nézd, ez készen is voltam, de nagyon szomorú lennék, hogyha azt mondanám, hogy megálltam azon a szinten, ahol a pályámat elkezdtem. Ugye ne felejtsük el, hogy én 36 éves voltam, amikor az első könyvem megjelent.
Viszont volt már önben élettapasztalat.
Hát rengeteg tapasztalat volt, tehát amikor én már kijöttem, hogy így mondjam, akkor tulajdonképpen az írói világomnak az alapja készen volt. Az én két első könyvem a 4447, a Tartozik és követel, ami hát akkor tényleg átütt siker volt, az a maga nemében készkönyv volt. A novelláim a Kötél nélkülben, de hát én vallom és állítom, hogy mint ahogy az emberi élet is arra való, hogy ne olyan szinten menjünk innen el, ahogyan belecsöppentünk, ez az alkotás folyamatára is érvényes. De hát ezt mondhatom magának is, bárki másnak, aki valamire rátette az életét, hogy az ember meg tudja figyelni, hogy nem tagadja meg, amit fiatal korában, vagy fiatalabb korában elkezdett.
Hát,
sőt, nagyon szereti, hogyha olyan volt, de ugyanakkor azt állandóan gazdagítani akarja. És nem csak szókincsről, nem csak témáról beszélek, hanem a rálátás szögéről. Ugye hát ugye a 4447, ami hát sokaknak volt kedvelt olvasmánya, az valójában ugyanazokról az emberi gyengeségekről, bűnökről, szenvedésekről beszél, amiről később tegyük fel a Jákob Lajtorjája című könyvem. De egész más szintről szól a Jákob Lajtorjája, és egészen más szintű volt a 4447. Az ember egy kicsit emelkedik. Ugye, tehát én legalábbis úgy tekintem ezt a cudar kemény, de hát néha olyan tündöklően szép életet, hogy ez olyan, mint egy óriási nagy út, egy óriási felfedező út, hogy nagyon jó felszereléssel, szinte kitett gyermekként, Isten kitett gyermekeiként kezdjük el ezt az életet, és ezt a felszerelést, ezt arra kell használni, hogy felfedezzük, belakjuk, és mások számára is élhetővé tegyük a világot. Tehát nekem ez egy kaptatón való járás. Tehát elindulok egy völgyből, ezek voltak az első könyveim, a völgyvilágnak a nagyon pontos, szenvedésteli, részvételi feltérképezése, lázadás az ellen, az egysíkú filozófiai lételen, amit ránk sok más országgal együtt kényszerítettek, és akkor elindul az ember, megy följebb és följebb. A völgy ott marad, megvan rá rálátása, de egy sokkal magasabb szögből. Látja már az égnek egy nagy részét is. És mindenféle beképzeltség nélkül mégiscsak úgy kell gondolnunk, hogy minden embernek, az alkotónak is van az életének egy olyan hegycsúcsa, amire ha önmagában felérkezik, ez egy viszonylagos csúcs, nem azt jelenti, hogy mindenkinél magasabb van, a saját lehetőségéhez képest bejárta az élete helyét. Ott azon a csúcson még egyszer körülnéz, még egyszer feltérképezi a dolgokat, és úgy megy el majdan, hogy elmondhatja, hogy amit látott a világból, ahhoz hozzá tudott tenni valami kicsit. Én nekem ilyen nagyra törő terveim vannak, hogy nem szeretnék úgy elmenni, hogy csak azt tudjam visszaadni, amit eleve megkaptam.
Két élő mondta egy kitűnő interjúban, hogy letehetné a tollat, mert amit meg akart írni, azt megírta.
Így van, ezt ma is állítom.
Nem történt semmi olyan, ami hozzá tudna tenni ahhoz a csúcshoz valamit? Egy új látószög?
Igen, én azt szoktam, amikor vicces kedvemben vagyok, akkor úgy gondolom, hogy ha az ember felépített önmagában egy akármilyen, de mégiscsak székesegyházszerű építményt, akkor eljut arra a fokra, hogy már nagy gyönyörűségét leli abban, hogy a vízköpőket is körbe rakja. Ugye, tehát én nagyon gyakran érzem úgy, hogy amikor csinálok valamit, ez az én egész életművem építményén egy olyan elem, amelyik, hogy mondjam, tovább dúsítja, tovább gazdagítja, de igazából annélkül is élne már. Tehát ez nem azt jelenti, hogy letettem arról, hogy bármit is, ami még újszerű érdeklődés, az érdeklődésembe újszerűen belekerülne, hogy arról írjak, hanem azt jelenti, hogy nagyon el volnék keseredve, hogyha azt kellene mondanom, hogy édes Istenem, hát nekem még annyi mindent meg kellett volna írnom, és íme az élet elszállt. Én pont a fordítottját érzem, hogy hálás vagyok, hogy ki tudtam csomagolni, amit rám bíztak, hozzá tudtam tenni még azt, amit hozzászereztem, és most ez egy külön gyönyörűség, hogyha belenyúlok az oldalzsebekbe, és még találok valamit. Most éppen azért olyan érdekes, amit kérdezett, mert hosszú idő után ebben az aránylagos augusztus elejé csöndességben, nagyon mozgalmas korszak után belekezdtem valamibe, amit körülbelül 2 év múlva akarok befejezni. Tehát most éppen abban a helyzetben vagyok, hogy talán egy vízköpönél nagyobb tornyocskát sikerül még fölhúzni a magam hát gótikaszerű építményére. Azért nevezem a gótikát, mert azt érzem olyannak, amikor szinte így fölfelé megy az ember.
Ha vízköpő, akkor nem regény, ugye?
De ez egy regény. Ez egy regény, de nekem minden regényem más és más. Tehát műfajilag is hiába regény, hogy a Godó megjött című eszéregényem, az tulajdonképpen egy hatalmas nagy misztérium dráma. Regénynek is felfogható, de miután sok benne a párbeszéd és a szereplők felvonultatása, közelebb van a drámához. A Ne féljetek az egy nagyon furcsa tudatregény volt, ahol az emberi tudatban játszódik le a legfontosabb. A cselekvéseink és a mondataink sokszor arra szolgálnak, hogy elleplezzék, ami az emberben történik. Amire most gondolok, amivel most foglalkozom, az szintén bizonyos értelemben a magam stílusában újítást fog jelenteni, formai újítást, ami azonban azt jelenti, hogy nálam a formai újítás az mindig egybeesik azzal a tartalommal, amiben szintén valami újat akarok kifejezni. Tehát én nem az ellen vagyok, amit nagyon sokszor látunk, hogy hihetetlen merész kísérletező formák bukkannak fel, nem csak az irodalomban, hát a képzőművészetben is, aminek én nagy barátja vagyok. Nem ez ellen vagyok, hanem az ellen, amikor a forma öncélúan per heckként tudja jelenik meg a világban, és ott áll a szerencsétlen ember, és nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Tehát én azt gondolom, hogy az új, a bontás, az elsősorban a meglévő lelki-szellemi kliséknek egy újfajta átvilágítása, és azt jelenítjük meg egy új formában. Hát én ilyen apróságokkal kísérletezem. Ezért voltak a versszerű, de nem verső apokrifimáim tulajdonképpen egy különleges megszólítása az embernek és az istenségnek. És most ebben, amivel most próbálkozom, szintén egy ilyen hát bonyolultabb szerkezetben az egymás mellett élő, és szinte tökéletesen különböző embereknek azt a mohó életvágyát szeretném megformálni, átvilágítani, ami sokszor többet árt a világnak, mint ennek az ellenkezője. Ez az életészség, hogy Hanvas Béla beszél erről, az a mohó életészség.
Ostorozni fog bennünket? Ostorozni fog bennünket?
Nem bennünket, ha úgy teszik, akkor saját magamat is. Mert olyan embert még nem ismertem, aki teljesen az életészségről le tudott volna mondani. Gyönyörű kísértései vannak az életnek, és ennek az éjségnek. Ugye csak, ahogy én mondani szoktam, ugye két veszély fenyeget, hogy vagy bulimiába esünk, ugye addig zabáljuk az életet, amíg az undortól ki nem hányjuk, vagy pedig anorexiásak leszünk, hogy belekezdünk egy olyan aszkézisbe, ami nem felel meg a mai ember természetének, hogy nem akarunk élni, mindentől elzárkózunk. És ennek a közepén van az egészséges, felfedező élet.
Ugyanígy az általános emberi létezés nagy kérdései, a végső kérdések.
Igen, hát ezek engem.
Ebben is ezt fogjuk majd látni? Ugyanezt fogja boncolgatni?
Igen, hát engem nézze, ahogyan haladok előre az időbe, egyre inkább ez érdekel. Egyszer... Kiskoromtól kezdve így volt, tehát ez nem életkor függvénye. Én nekem az első nagy vitakérdésem az volt, amire visszaemlékszem, hogy 5 éves koromban, hogy folyton azzal nyaggattam az anyámat, hogy miért születtem meg. Honnan jöttem, miért születtem meg? És egyáltalán miért kell meghalni, kérdeztem 5 éves koromban.
Minden 5 éves gyerek ezt kérdezi. Hogy? A minden 5 éves gyerek ezt kérdezi.
Igen, hiszem, gondolom. Igen, csak ez már nem múlt el.
Megtalálta? Közelebb ment valamit a válaszhoz?
Én azt hiszem, hogy igen. De ez megint olyan dolog, hogy az ember az utolsó pillanatig nem mondhat magáról semmi véglegeset. A 4447-ben azt írtam, hogy ki vagyok, kérdeztem ugye fiatalon, és hát a fiatal kitörő tehetségnek mondott ember határtalan önbizalmával, hogy ki vagyok én, a felelet halálig tart úgyis. Na most én ezt vallom most is, nem tudom, hogy pontosan, hogy ki vagyok, ki voltam, és mit tudtam, az szerintem az utolsó szusszanásban is meg fog mutatkozni. Én egyet tudok, hogy közelítek.
Tehát mindig egész... csak közelít, és ha jól dolgozik, akkor egészen közel kerül, és az a legtöbb?
Ezt remélem, de nem csak akkor, ha jól dolgozom. Hát én hihetetlen ellentmondást érzek abban, amit ma nagyon sok művész egyébként megélés van, hogy nem számít, hogy milyen az élet minősége, nem számít tulajdonképpen az emberi minőség, csak a mű számít. Én ezt azt gondolom, hogy ez egy darabig így volt, mert óriási íróink égtek el tulajdonképpen ebben a küzdelemben, hogy megpróbálták lehozni a magas égi valóságot. Valahogy lehozták, de útközben tönkre mentek, idegroncsok lettek, öngyilkosak lettek, feladták mindenféle emberi eszményüket. Ez egy jellegzetes művészi állapot volt, de én azt gondolom, hogy a harmadik évezetben, ha meg akarja tartani a művészet a szerepét, ha egyáltalán túl akarja élni ezt a korszakot, ami elég rettenetesen mutatkozik a világban, akkor meg kell tanulnia, hogy nem csak az az életműve, amit könyvben, képben vagy zenében lefektet, hanem amit saját magából formált. Az ember maga is egy ilyen. Tehát fel kell emelni az életünket arra a rangra, amit a könyveinkben próbálunk megképezni. És higgyel, hogy ez a világon a legnehezebb.
Hol tart most a saját életműve építményéhez képest a saját személyiségében? Meg tudja ezt ítélni? Gondolkodik ezen?
Sokat gondolkodom rajta, de mint minden ember, nekem is vannak természetszerűleg belső kételjeim. Belső kételjeim, hogy megtettem-e mindent, úgy tettem-e mindent. Bennem nagyon erős az, amit minden kedves hallgatóknak, aki ezen a csendes, remélhetőleg csendes délutánon hallgatja ezt a beszélgetést, fel-fel ébred a szívében, hogy vajon amit tettünk, amit megcselekedtünk az életünkben, abban van-e megbánnivalót. Ugye én nagyon sokat foglalkozom ezzel, hogy még jó, amíg itt vagyunk ebben a létezésben, ha át tudjuk tekinteni, hogy mit csináltunk rosszul, és ezt meg tudjuk bánni, és a módunk van rá, jóvá tudjuk tenni. Én most egy ilyen korszakban élek, nagyon erős kritikával illetem a magam korai lényét, figyelek magamra, megnézem, hogy miben változtam, és szeretném azokat a szeretett és hát bizony néha kevésbé szeretett embereket is megóvni attól, hogy sok olyan belső vívódáson menjenek keresztül, mint amely az én életemben szinte feltétele volt, hogy ezek a könyvek megszülessenek.
Miért kell ezt a belső vizsgálatot ilyen gyakran elvégezni? Emlékszem, 2 évvel ezelőtt is beszélt erről, amikor a gyűjteményes kötet megjelent és végigolvasta. Nem volt abban egyetlen megbánni valósul.
Nem, olyan nem. Nem az írásról van szó. Ezért mondtam magának, hogy én azt gondolom, hogy az írás, legalábbis az én esetemben, az egy nagyon-nagyon magas rendű eszköz, tehát nagyon magas rendű eszköz arra, hogy formálni tudjam vele önmagamat is, és a világot is. Ja, tehát itt nem az írásba keresem én, hanem azt keresem, hogy esetlegesen, amit az írásban megfogalmaztam, ahhoz képest mit tudtam az életemben megtenni. Mondok egy konkrét példát, mert konkrétum nélkül ugye minden beszélgetés elszáll. Ugye Ne féljetek, ami hát iráig az életem tényleg legsikeresebb könyve, 22 kiadásban jelent meg néhány év alatt. Tényleg páratlan. Abban ugye, ahol minden egyes létszereplő valójában eltávozik a regény végén. Tehát ez egy haláltudatú regény. Hogy mindig azt gondoltam, amikor írtam, ugye idestova már több mint 10 éve, akkor mindig azt gondoltam, hogy adja meg nekem azt a kegyelmet a sorsom, hogy ki tudjam magamat annyira kalapálni, hogy legalább olyan tudattal tudjak meghalni, mint az a hősnő, akit megformáltam. Erről beszélek.
A spirituális realizmus az életútja, és ezt én úgy tudom, hogy gyermekkorától kezdve kalapálja. A kezdés érdekelne. Mikor jött rá gyermekként, hogy spirituális realizmussal kell foglalkozni, ami addig nem igen volt?
Hát pontosabban gyerekkoromban fogalmam sem volt erre a valójában a magam szó összetételéből keletkezett fogalomról. Én csak azt tudtam, hogy az a reális élettér, amiben mozgok és vagyok, az engem nem elégít ki teljesen. Tehát mindig érdekelt az, hogy mi miért történik velem, és miképpen. Ugyanakkor nagyon erős volt bennem, és még mind a mai napig nagyon erős, az anyagi világnak a tisztelete. Tehát nem úgy voltam, soha az én spirituális élményem soha nem olyan volt, hogy teljesen elfordul a tekintetem attól, amit megélünk, és kizárólag valami bébikék, égikék, szentimentális fogalom felé fordulok, hanem úgy, hogy ebben a kutya kemény, kegyetlen valóságban akartam felfedezni a legmagasabb isteni értelmet.
Lába a földig ért mindig?
Igen, azt szoktam mondani, nekem ugye én nem hiszek egyébként a gyermekdedem megfogalmazott csillagjegyeknek a jóslásában, legfeljebb abban, hogy vannak bizonyos keretek, amit érdemes odafigyelni. Én ugye nyilas vagyok, és ez a nyilas csillagjegy annyiban áll az én életemben, hogy két lábbal a földön áll a nyilas, de az a nyíl, amit kifeszít, az tulajdonképpen mindig a csillagokat és az eget célozza. Tehát ez nekem egy nagyon fontos dolog volt, hogy mindig itt voltam, azt gondolom, hogy azért kerültünk a létből a sűrített materiális közegbe, hogy itt kell valamit megcsinálni. Ha itt nem csináljuk meg, oda hát már késő. Tehát a működésnek a területe itt van. És ezen a működési területen kell megtalálni, ahogy már az előbben is említettem, azt a fajta személyre szabott létfeladatot, ami a többieknek is segíthet, és ami az egész világnak. Ahogy mondani szoktam, mi tulajdonképpen a kozmosz gyermekei is vagyunk, nem csak polgárok vagyunk, nem csak efelé törekszünk, hanem az ember egy olyan kozmikus lény, amelyik társadalmi, biológiai megkötöttségben él, de van egy hatalmas, nagy univerzális feladata. Hát én ebben hiszek, és ezt próbáltam kikalapálni. Na most ehhez, hogy spirituális realizmus, hát ezt én így megfogalmazni az első könyvén kapcsán nem tudtam. Tulajdonképpen nem is mertem volna erre vetemedni. Örültem annak, hogyha, ahogy mondtam, azon a völgyi látás szinten ki tudtam fejezni a körülöttem lévő világot. Ezt akkor kezdtem érezni, ahogy haladtam előre. A Jákob Lajtorjája volt a fordulat 1982-ben, valójában a Ne féljetekben és a Godó megjöttben teljesedett ki. Tehát az, hogy egyszerre, aki megtisztel azzal, hogy belemélyed abba, amit írtam, az látja, hogy egyszerre vagyok itt a legalpáribb valóságban. Például a Godó megjöttben nagyon sokan kérdezik, hogy hát, hogy mitől van, hogy olyan, hogy olyan durva, naturális nyelven beszélnek egyes emberek benne, hogy olyan borzasztóan sötét, szinte szemétszerű közegben mozognak, és ugyanakkor bizonyos angyali lények egy teljesen éterikus, szép hangon szólalnak meg. Hát ez a spirituális realizmus. Nem félni attól, hogy milyenek vagyunk, milyen a mi szerencsétlen embertársainknak egy része. És ugyanakkor érezni azt a kivezető, húzó erőt. Tudja, ez olyan, hogy nem csak nehézkedési erő van, ami ide köt minket a földhöz. Én nekem az a hitem, hogy minden emberben van egy olyan felfelé húzó erő, ami a magasságokba viszi. Itt ide tapadunk, és valami húz fölfelé. Az is spirituális realizmus, ahogyan a napjainkat megéljük. Hát így, ilyenkor, ugye, amikor augusztus végén már hullanak ezek a megperzselt levelek, az a spirituális realizmus, ahogy egy nap kiülünk a kis kertünkbe, akinek módjában van, és úgy átadjuk magunkat annak, hogy itt volt a nyár, minden szeszélyével együtt jön az ősz, hullanak a levelek, jön bizonyos értelemben a hervadás, és az ember föl tudja térképezni az életét, a vágyait, azt, amit elért, közelebb érzi magát ahhoz a megfoghatatlan hatalmas erőhöz, amit mi Isten néven közelítünk, és utána jön valami, az a természetes emberi, amitől nem szabad elszakadni, és ezt a kedves hallgatónak is mondanám, nem bűn az, hogyha ilyenkor az emberek eszébe jut, hogy jó, de hát édes galambom, aki te vagy, hát most már éhes vagy, hát menjél be és edd meg a délről megmaradt mákos tésztádat, mert az olyan jó, aztán hívd fel a Pistát, vagy hívd fel a Julikát, most ki azt az egy szál valamit, amit még ki kell mosnod, itt vagyunk, úgy visszajöttünk. Aztán megint megyünk egy kicsit feljebb, ez a spirituális realizmus. Egyszerre vagyunk ég és föld gyermekei.
De tud valami technikát adni ahhoz, hogy hogyan kell megtalálni a feladatot, ami vagy előre ki van jelölve a hit szerint, vagy nincs előre kijelölve, ki kell magunknak találni. Szóval hogy kell nekiállni a mákos tészta edés után? Megtalálni a feladatot.
Erre nincs recept. Ebben nem hiszek, hogy bárki életére receptet lehetne adni. Abban hiszek, hogyha az ember képes arra, hogy elmélyedjen egy kicsit önmagába, akár csak 10 percig vagy negyed óráig, amikor nem engedi magára hatni a külvilágot, akkor rá fog jönni arra, hogy mi az az üzenet, ami belülről szól. Hogy miért van a boldogtalansága, mitől boldog, mit tehetne. De az egésznek az az alapja az, ugye én mindig úgy ma szoktam mondani, visszesen úgy vagyok, mint az egykori lány, aki csak a kályhától tud elindulni a táncba, hogy az egésznek az az alapja, hogy vagy tudom, nem elég, hogy hiszem, vagy tudom, hogy a világnak van egy magasabb spirituális célja. Ennek a gyönyörűséges és keserves földbolygónak is, ha ezt tudom, akkor egész más lesz az életem. Másként fogok szenvedni, más lesz a betegségem, más lesz a csalódásom, még a gonoszságaimból is könnyebben tudok kilábolni. Ha ezt nem tudom, és nem is keresem, ha azt gondolom, amit ma az embereknek sajnos szerintem 60-70%-a gondol, hogy ide pottyantunk a természet rossz akaratú bohóc tréfája kapcsán erre a földre, és majd úgy, ahogy végigéljük, tapossuk egy kicsit egymást, eszünk, iszunk, robotolunk, élvezünk, aztán fölfordulunk, akkor ez egy ökörszintű élet lesz. És akkor minden hiába. Én ezért gondolom, hogy a legelső ez, hogy kérdezd meg magadtól, te kis szenvedő ember, aki idejöttél, hogy mi a csodának élsz egyáltalán. Miért van ez? Minden jó, ha minden elmúlik.
Kérdezzem meg magamtól, vagy várjam meg, amíg jön a krízis, ami mindenkinek az életében egyszer eljön. Emlékszem, egyszer beszélt róla, az önébe is eljött a 40-es évei elején, amikor nem tudtam, hogy mi legyen. Várjon meg a krízist, vagy kezdjék el gondolkozni rendszeresen minden délután.
Hát ha rendszerességet csinálunk belőle, akkor ugyanolyan mechanizmus lesz belőle, mint az egyéb dolgaimból. Tehát ebben nem hiszek, hogy aki úgy beiktatja magának a naptárába, hogy 4-től 5-ig meditáció, ezek tőlem idegen dolgok. De amikor valami az életedben van, és jó fejbe kórint például, és ilyen mindig van, higgy el. Nincs olyan sikeres és úgynevezett boldog ember, aki időnként fejben ne kólintana valami az életében. És akkor, amikor kicsit megkódul, és elkezd szédülni, és majdnem kétségbe esik, ilyenkor van a legjobb alkalom. Tehát nem a boldogságban. A boldogságban átadjuk magunkat. Annak a végtelen csodának, hogy ilyen is létezik. De amikor boldogtalanok vagyunk, akkor kell valahogy a dolgok mélyére mászni. Mert ugye nagyon igaz, amit mondanak, hogy minden fájdalom, amit az ember kibír, az erősebbé tesz. De hát miután én, ahogy mondtam, nem csak a spirituális igazságban hiszek, hanem a földi viszonylatokat is ismerem, de azt mondom, hogy nem mindegy a fájdalom mértéke. Az is gyönyörű dolog, hogy azt mondják a szegény embernek, hogy pálma, teher alatt nő a pálma. Hát tessék hazamenni, rádugni a nevendék példára egy pálmára egy nagy darab téglát, nem fog kihajtani. Tehát megvan a maga személyre szabott fájdalom és tűrőképessége egy embernek, és amikor ez az időszakok eljönnek, akkor ezt kell úgy felhasználni, hogy tényleg erősebben tudjon tovább menni. Senki nem kívánja a szenvedést. Én még olyat nem láttam. Lehet, hogy nagy szentjeink kívánták, mi nem kívánjuk. Én sem. Csak azt kívánom, hogyha elkerülhetetlenül jön, akkor legyen erőm abból a szenvedésből azt kivenni, ami engem utána erősebbé tesz. És ez egyébként a könyveimben is javarész ott van.
Megbecsüli az olvasó befogadó képességét, a mindenkori olvasótábora ízlését. Önnek már jó sok olvasótábora van, mert hát az elmúlt 30-40 évben is népszerű volt, vagy Konokul azt írja, amit gondol.
Hát ott kezdődik, hogy amikor én dolgozom, amikor írok, akkor előttem nincs ott senki. Tehát nem tudok úgy dolgozni, nem tudok úgy írni, hogy arra gondoljak, hogy ehhez mit fognak szólni. Ez számomra ismeretlen. Sok olyan mértékben, hogy sokszor, miközben írok, érzem, hogy ez nagyon nehéz lesz megértetni nagyon sok embertársammal. És mégis azt kell írnom. háttér, de én abban viszont hiszek, hogy a Konokul, Makacsul megformáltam azt a világot, amiről azt gondolom, hogy másnak is hasznos lehet, akkor ezt a világot bizony én nekem kutya kötelességem közelvinni. Ez az, amiről beszéltem. Akár például a Godó megjött című könyv, az életem legnehezebb könyve. Nagyon, nagyon nehéz, még az én olvasó táboromon belül is, ennek a könyvnek valamennyi rétegét feltárni. De én ezt nem úgy tekintem, hogy megsértődöm miatta, hanem úgy tartom, hogy kézen kell fogni ezt az olvasót, és hát az egzúgos területeken is át kell vezetni. Tehát ahol lehet, én ezt szolgálom. És én ezt nagyon fontosnak tartom.
Ezt fizikailag is szolgálja, irodalomórákon vesz részt, sokszor szerepel, nem fárasztja, hogy az olvasóval közvetlen kapcsolatot kell tartani?
Nem, ez engem soha. Engem, ami igazából fáraszt, az a felesleges protokollvilág. Tehát nagyon gyakran előfordul, hogy protokollból hívnak valahova, vagy tessék jönni, hogy ott legyen, hogy kiírhassuk a nevet. Ezek nagyon fárasztanak, a protokoll.
De mégis elmegy.
Csak oda megyek, figyelje meg, hogy ott vagyok, ahol feladatom van. Tehát ahol, ha csak két mondat is van, de olyan, amire úgy gondolom, hogy jól tudja orientálni a dolgokat. Olyat nem nagyon fog találni, ahol én díszletként szerepelek, vagy olyan helyen.
Mi az, amit lemond?
Hogy?
Ahol csak díszletnek hívják, azokat lemondja? Fölismeri? Megérzi a szagát?
Hogyne, hát az fölismeri az ember, azt tudja, azt érti. Na meg az is előfordul, hogy valakinek szüksége van a segítségemre. Azt is föl lehet mérni, hogy neki emberileg fontos volna, hogy a tekintélyét megtámogassa. Akkor nem én vagyok ott, hanem én neki segítek. Ugye én szeretek segíteni. Én amikor nem voltam még író, én olyan nehéz életet éltem, és olyan kevés jó emberem volt, hogy tényleg, ahogy mondtam, hogy egy jó szóirag elért egyet, körbe gyalogoltam volna, és nem kaptam sokszor meg. Hogy én azt gondoltam, hogy ha nekem megadta az élet, hogy megtehetem, akkor én tényleg próbálok a magam módján egy kis segítséget adni. Nagyon kevés, amit egy ember a másiknak adhat, de ezt a keveset is meg kell tenni. Kicsit használják is az életemet, ez jól tapintott rá, mert sokszor érzem azt, hogy használnak engem. De erre szoktam azt mondani, amikor barátaim mondják, hogy hát nem kérdezik, hogy nem vagy fáradt, hát nem vagy már 16 éves barna kislány, hát hogy bírod ezt? Rengeteg utazás, több száz kilométer, legeldugottabb kis faluk. Én olyankor szoktam azt mondani, hogy nem ez számomra nem fárasztó, viszont rendkívül fontos, hogy megértessem ezekkel az emberekkel, és ami van, és meg tudjak támogatni esetenként egy-egy ügyet. De annak fontos ügynek kell lenni.
Mi az az ügy, amit most támogatásra érdemes
tart? Hát nézze, én ugye sokszor elmondom, és lehet, hogy még barátaim közül is néhányan nem veszik egészen jó néven, hogy én nem politikában gondolkodom. Ami azonban nem azt jelenti, hogy nincs meg a határozott véleményem a politikáról, és nincs meg a határozott véleményem, hogy az adott körülmények között mi az, ami jó és amit segíteni kell, és mi az, ami rossz, és aminek ellen kell állni. Tehát egy magasabb szempontból én igenis, most már hosszú, legalább egy évtizede, hanem korábban, de már a rendszerváltáskor is, amikor az Írószövetségnek az első szabadon választott elnöke voltam, én arra önmagamban ígéretet tettem, hogy a lehetőségek között mindig azt az áramlatot fogom támogatni, amelyek legközelebb áll az emberi méltósághoz, amelyeknek fontos, hogy van hazája, nekem nagyon fontos, hogy magyar vagyok. Én azt gondolom, hogy nem véletlen születtünk ide. Ugyanak ez nem egy melveregető, nem egy reggeltől estig zászló, a burkolózó hazafiság, nem vagyok hordozónok, de én igen ezért a nemzetért, azért, hogy meglegyen a méltóságunk, ezért mindent hajlandó vagyok elmondani, de a méltóság keretén belül. És ez nem csak politika, tehát én nem nyílt politikában dolgozom, eszményekkel dolgozom. Abban dolgozom, hogy amit már említettem, hogy van egy erkölcsi középpontja a világnak, ezen belül Magyarországnak, és rendkívül mértékben ellene vagyok, és ez lehet, hogy ez naivitás részemről, de rendkívül ellene vagyok annak a pénzvilágnak, ahol a pénz termeli a pénzt. Ugye, tehát nem annak vagyok ellenében, hogy egy ember jó módban éljen, tehetsége, munkája esze kapcsán, hanem az számomra idegen, talán a vallott hit és filozófiai irányultságom miatt, az nekem idegen, hogy a pénz fialjon pénzt. Tehát ez az egész banki dolog nekem hihetetlenül idegen. Tehát az, hogy a fizetéseket a bankba kell utalni például. Miért? Milyen ok? Miért? Hát én dolgoztam, értem, miért nem kaphatom meg. Az, hogy milyen óriási nyereségekkel dolgoznak, hogy milyen raffinériával lehet óriási pénzekhez jutni, úgyhogy este tőzsdésztetik valahol, és reggelre megfial a pénz. Ezek istenellenes dolgok, és emberellenes dolgok. Ez, nem tudom, hogy ez kinek politika, nekem egész egyszerűen egy erkölcsi parancs, hogy ezt emberek így ne csináljátok. Tehát én azt gondolom, hogy azt a valamit, amit olyan sokan sérelmeznek, hogy nem kaptunk meg, azt nem különböző pártok, és nem a szocialista párt mondta, hogy az ember méltó az ő bérére. Ez a szociális igazság, ez Jézus Krisztus szava. 2000 eszendő óta. És ahol ezt vallják, hiszik, mondják, és valóban megcselekszik, azt az ügyet mindig támogatni fogom.
Sosem bizonytalanodik el, hogy az az ügy, amelyet támogat, vagy az a politika, amelyet támogat, az esetleg téved?
Abban mennyire nem, figyel? Hogy igen, hát én mindig azt gondolom, hogy az emberi tényező nagyon fontos. Ja, tehát én azt tartom, hogy amikor valami, amit az ember támogat, és aminek szívből örül, úgy tűnik, hogy megvalósul, akkor ezzel nem ér véget a feladat. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor örömmámorba kell kitörni, és allelujázni kell, és azt kell mondani, hogy most már minden cuki, hanem akkor kell nagyon figyelni.
Ugye, mert a sajátjait is ugyanolyan erkölcsi mércével nézi.
Igen, szeretném. Szeretném, és e tekintetben természetesen vannak emberi csalódásaim, amelyeket ugyanúgy meg kell érnem, mint bárkinek. Ugyanakkor nem mondok rá arról a luxusról, hogy minden körülmények között azt mondjam, amit gondolok. Azzal együtt, hogy lehet, hogy tévedek, de én hazudni már nem fogok. Én azt gondolom, hogy egy fiatal ember, ha hazudik, akkor könnyen mondjuk rá, hogy füllent, meg olyan kis szeszélyes. Ha valaki, aki idősödőben van, és már idős, azért próbáljon meg igazat mondani.
Azt mondta egyszer, hogy amiről most is beszélt, hogy nem politizál, hanem remélem, jól foglalom össze, hanem a szellem embereként az erkölcs, meg a működő világ a politika között épít valamilyen kapcsolatot. Ezt jó régóta csinálja. Ért el valamilyen sikert? El tudja mondani, hogy ez azért van, azért történt, azért változott így, mert ebben az én kezem, illetve az ön keze benne van?
Hát nézze, ezt nem nekem kellene elmondanom. Őszintén mondom, én olyan sokat dolgoztam, olyan sok mindent tettem, és ezt megint nem nagy képviségből, tények bizonyítják, hogy az esztendőnek a 365 napjából legalább 250-et mások töltöttem, ahol szóltam, beszéltem, közösségekben. Sok helyütt éreztem azt, hogy fordítottam azon a közgondolkodáson, ami szerintem rossz volt. Sok helyütt hálálkodtak, nagyon-nagyon sok visszajelzés jött. Soha nem mértem patika mérlegen, hogy mi ebbe az én munkám. Nem tudom. Én csak azt remélem, hogy igazolni fogja az, ami majdan történik, hogy abba az irányba fordultak a dolgok, ahogyan gondoltuk. Én azt gondolom, hogy hálát a politikától ne várjunk, még a legjobb politikától sem. A politikának az a dolga, hogyha egy bizonyos dologban uralomra jutott, akkor azt lehetőleg a legjobban csinálja, ne tagadja meg önmagát, az ígéreteit, és tényleg próbáljon a többiekért dolgozni. Hogy közben mennyire ismeri azt, hogy kinek milyen munkája volt benne, ezt nem tudjuk. De hát tudja, én hiszek abban a mérlegben, amit mindig mondok, hiszen az eszélykötetemnek is ez a cím, hogy a mérleg nyelve. Én hiszek abban, hogy van egy mérleg, amelyik ezt méri. És ez nem a mi dolgunk, még csak nem is az én dolgom. Én fölpakoltam az én kis tünékeny életemet, azt, amit kaptam, föltettem erre a mérlegre, és én hiszem, hogy a mérleg nyelve az ezt mérni fogja, és hogy nem lesz súlytalan, amikor majd egyszer valamikor megmérik. A valóságtól, a környezettől egy dolgot várok, és ebben gyönge vagyok, nagyon gyönge vagyok, én egy szeretetéhes ember vagyok. Tehát nem jutottam el odáig, amit olyan szép volna az az imádság, amit este elmondok, hogy add Uram, hogy ne azt akarjam, hogy engem szeressenek, hanem hogy én tudjak szeretni. Ezt elmondom, és minden reggel arra ébredek, hogy azért nagyon szeretném, hogyha engem is szeretnének.
Illetünk szeretik. Hát amióta ír, azóta népszerű. A népszerűség nem
egy millió szeretettel. A népszerűség nem minden. Tudja, a népszerűség az. Olyan emberek is lettek ebben az országban népszerűek, akik nézze meg a népszerűségi mutatókat, ha máshol nem a politikából, amik voltak itt a 8 esztendőben, úgy tűntek el a szerencse fordulásával, mint ha sose lettek volna. A népszerűség nem biztos, hogy szeretet. A népszerű lehet egy bestseller író is, mert olyan jó bulikat ír. De, tehát én nem a népszerűségre törekszem, hanem arra, amit néha nyomokban érzek. Meg kell mondanom, hogy velem rosszul járnának a paparazzik, mert semmi titkolni való nincs az életemben, és nekem kifejezetten öröm és boldogság, hogyha a férjemmel együtt havonta elmegyünk valamelyik áruházba bevásárolni a földi léthez szükséges elemózsiát, hogy 4-5 lépésenként megállítanak.
És ez nem elég?
És azt mondják, hogy ugye Anna, jaj, köszönjük szépen, szeretjük, ez jó, ezt szeretem. Tehát nem érzem tehernek a szeretetet. Az más kérdés, hogy valóban szeretném elérni életem végére, hogy ez se számítson, csak az számítson, hogy én megtettem-e mindent. De ez egy küzdelem. És ahogy mondtam, ez mindenkinek az életében egy külön meccs. Ha már aréna volt a beszélgetésünknek a címe, én azért azt remélem, hogy nem arénaszerűen éljük le ezt a kicsi kis életünket. A legnehezebb mérkőzéseket önmagunkkal vívjuk. Nem az ellenfeleinkkel, sok esetben a barátainkkal, de legtöbb esetben önmagunkkal, a csöndes esti órákban, visszatekintésben. És én azt kívánom mindenkinek, aki hallgatott most minket, hogy ne haragudjanak az őszinteségemért. És valóban azt kívánom nekik, hogy a mindennapi küzdelmeikben találjanak rá a lelkük igazi fénylő pontjára. Mert ez az egyetlen, ami ebből a létből átmegy.